Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
December 1-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. A webáruházak nagyban megkönnyítik az emberek életét, főként most a járvány idején. Azonban fontos kiemelni, hogy az egyes online áruházak piactérként működnek, vagyis nem csak az anyavállalat hirdeti ott a termékeit, hanem más cégek ajánlatai is megjelennek. Továbbá fontos figyelni a regisztrációkor is, valamint akkor is, amikor egy nagyobb kedvezmény hatására vásárolunk, hiszen nem kizárt, hogy a kedvezmény valójában nem igazi. Témánk online kereskedelem és reklámozás. Meghívott dr. Ser László, marketing szakember, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának adjunktusa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyi.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten online kereskedelem és reklámozás. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba.
Köszönöm szépen a meghívást. Mindig öröm a digitális világról beszélni, úgyhogy most is nagyon vártam ezt az alkalmat.
Első kérdésként arra lennék kíváncsi, hogy mikor jelent meg az online kereskedelem?
Az online kereskedelem története az nyilvánvalóan az internet megszületése környékére tehető, viszont tudni kell, hogy nincs pontos időpont, tehát vannak mondjuk különféle cikkek avval kapcsolatosan, hogy mikor is született pontosan az online kereskedelem, de tekintettel arra, hogy itt több különböző technológiáról van szó, amikor azt mondjuk, hogy online kereskedelem, emiatt nincs egy születésnapja, ha úgy vesszük. Viszont a 80-as évek közepén már beszélhetünk elég jól kifejlett online kereskedelemről, viszont nem arról, amire elsőre gondolunk most, tehát nem a webáruházakból való vásárlás, hanem az akkori, még kezdetleges interneten zajló, nagyrészt cégek közötti tranzakciókra kell gondoljunk, tehát az már online kereskedelemnek minősül, ezt úgy hívják a szakemberek, hogy business to business online kereskedelem, és ez már létező jelenség volt a 80-as években. Hozzá kell viszont tenni azt, hogy ez még abban a primitív formájában létezett, tehát ilyen doszos gépeken, azért gyakorlatilag nem volt olyan szép, mint a mai online kereskedelem, hogy képeket és szöveget is látunk, vagy videókat, képeket és szöveget, hanem egy ilyen nagyon egyszerű adatátvitelről volt szó. Most a 90-es évek elején berobbant a magánszemélyek világába is az internet, és elsősorban a nyugati világban, illetve Kelet-Ázsia fejlettebb országaiban megjelent az az online kereskedelem, amit mi ma annak nevezünk, tehát a magánszemélyek számára is hozzáférhető internetes vásárlás lehetősége. Tehát, hogyha kellene mondjak egy évet, amikor ez megtörtént volna, akkor az valószínűleg az 1987-88 lenne, amikor az Egyesült Államokban is egyre több kezdetleges webáruház kezdett megjelenni, és végül a 90-es évek elején, illetve közepén kezdett behatolni a köztudatba az, hogy most már internetről is lehet vásárolni.
Miért volt szükség az online webáruházakra? Milyen piaci hiányt elégített ez ki?
Az online webáruházak sok mindent megoldanak manapság, és főleg most a pandémia miatt szinte elképzelhetetlen, hogy ne legyenek online webáruházak, tehát is pontosabban webáruházak. Kezdetekben ez nem így volt, azért mert egy kuriózumnak számított, valójában főleg amikor magánszemélyeknek akartak valamit eladni a 90-es években webáruházakban, az csak egy ilyen kedves dolog volt, egy ilyen hype, egy divat volt, akkor még nem számított fontos értékesítési csatornának, viszont a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére bekövetkezett egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy a dotcom boom. A dotcom boom az egy olyan tőzsdei és gazdasági jelenség volt, ami azt eredményezte, hogy nagyon sok pénzt kezdtek belefektetni akkor megjelenő divatos webáruházakba. És nagyon-nagyon felment az ára, az értéke ezeknek a webáruházaknak, hirtelen a köztudatban mindenki kezdte tudni azt, hogy mi az, hogy webáruház, és nagyon-nagyon jelentős piaccá vált ez az online vásárlás területe. Nyilván a dotcom boomnak vége lett, mert ez egy ilyen tőzsdei lufi is volt, viszont ami maradt utána, az egy jóval racionálisabban működő, kiegyensúlyozottabb webáruházas világ, aminek ma is szemtanúi vagyunk. Itt ugye Romániában a 2000-es évek közepétől kezdett igazán útjára indulni, a hódító útjára indulni ez a jelenség. Az, amit megold a webáruház alapvetően, az az, hogy lerövidíti az eladási láncot. Hogyha a klasszikus eladásra gondolunk, akkor ugye onnan indul a történet, hogy valakik legyártják a terméket, azt követően átadják jó esetben a nagykereskedőnek, a nagykereskedő egy kiskereskedőnek, itt ugye importőrök, exportőrök is játszanak, hogyha nemzetközi kereskedelemről van szó. Szóval sok a láncszem, és minden láncszemnek vannak érdekei, minden láncszem hozzáteszi a maga kis százalékát, és végső soron a végső vásárló az, amelyik a nagy árat fizeti. Na most az internetes kereskedelem egyik legfontosabb hozadéka az pont az, hogy néhány láncszemre nincs szükség többé. Tehát gondoljunk mondjuk olyan kínai nagy piacterekre, online piacterekre, amelyek miatt nem kell 2-3 cégen keresztül áramoljon a termék, hogy ide jusson Kínából, hanem közvetlenül mi is megvásárolhatjuk. Ez talán a legjobb példa, hogy mit jelent az, hogy lerövidülnek ezek az értékesítési láncok. Én ebben jelölném meg egyébként az egyik nagy előnyét az internetes kereskedelemnek. A másik óriási előnye nyilvánvalóan az, hogy a korunk fogyasztója, tehát a ma élő internetezők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy hihetetlen nagy áruválaszték, termékválasztékból válogathatnak a webáruházak létezése miatt. Tehát nem onnan indul mondjuk egy mosógép vásárlása, mint az 50-es években, vagy a 70-es években, vagy akár a 90-es években, hogy elmegyünk a városunkban található 2-3 üzlet valamelyikébe, és megnézzük, hogy mennyibe kerül az a 2-3 típusú mosógép vagy hűtőszekrény, hanem a Google-en keresztül elindulunk, keresgélünk, és több száz webáruház, több ezer ajánlatából vásárolhatunk, és evel alapvetően nem járunk rosszul, mert ezek a webáruházak tudnak egymásról, verseny van közöttük, ez az árakra kedvezően hat, tehát például csökken. Nehezebb is átvágni a vásárlókat manapság emiatt, mert nyílt kártyákkal játszik mindenki. Szóval ez lenne a másik óriási előnye, az árismeret, az, hogy tisztában vagyunk avval, hogy mennyi termék létezik, és azok milyen feltételek mellett vásárolhatók meg.
Az első pozitívum ugye az volt, hogy már egyenesen Kínából közvetítők nélkül rendelhettünk. De ugyanakkor itt van egy óriási várakozási idő is. Egyes embereknek nem előnyösebb többet fizetni, de azonnal megkapni az adott terméket, mint sem várni 2-3 esetenként akár 4 hónapot?
Természetesen előnyösebb, sőt, nagy valószínűséggel a jövőben is úgy marad, hogy a nem internetes vásárlás is továbbra is működőképes alternatíva lesz, és ez így van rendjén. Tehát valójában az online vásárlás az nem fogja kizárni a játékból az offline vásárlást, hanem egy újabb csatorna lesz, egy újabb módja lesz a különböző termékek beszerzésének, és ez így van jól. Tehát valójában egyeseknek különböző élethelyzetekben, különböző szükségletek kielégítésére az online csatorna lesz megfelelőbb, másoknak meg az offline. Amit említettél az előbb, hogy nagy a várakozási idő, ez az egyik nagy hátránya az internetes kereskedelemnek, hogy nem tudjuk megfogni, megnézni a terméket, mielőtt megvásárolnánk. Erre korlátozott lehetőségeink vannak, vagy egyáltalán nincs lehetőségünk. Nem beszélve arról, hogy miután megrendeltük, azután tulajdonképpen egy-két napot, vagy ki tudja mennyi időt kell várni. Ezt sokan bevállalják cserében a jobb árért, vagy egyéb előnyökért, amivel egy ilyen online tranzakció jár. Tehát valójában a jövőben továbbra is működőképes lesz a nem online vásárlás, sőt, tehát ilyen szempontból, aki esetleg ezen gondolkodik, azt meg tudnám nyugtatni, hogy az offline boltoknak nagy jövője van továbbra is, csak meg kell találják magukat ebben a szép új világban, illetve nagy valószínűséggel nyitaniuk kell az online világ irányába is, tehát lehet, hogy több csatornás értékesítésre lenne érdemes áttérni.
Visszatérve a múltba, melyek voltak azok a termékek, azok az árucikkek, amelyek elsőként megjelentek a világhálón?
Nem könnyű kérdés. Azért nem könnyű kérdés, mert az Egyesült Államokban és Japánban kezdődött ez a történet. Az első időszakban nagyon gyakori jellemvonása volt a webáruházaknak, hogy tesztelgették a piacot. Tehát amiatt, hogy kis kockázatot vállaljanak, a legtöbb webáruháznak nem volt egy egyértelmű iránya, egy egyértelmű, úgy szokták ezt mondani szakmai berkekben, hogy nem pozícionálta magát valamilyen szűkebb körre, például nem csak ezt vagy csak azt árult, hanem mindent árult, és nagyon gyakori volt ez, hogy általában mindenféle olyan dolgot árultak, amelyekre kisebb volt az ő kockázatuk, lehetett őket postázni, vagy futárral küldeni, tehát nem romlottak meg egy időn belül, illetve nem voltak túl drágák. Azért, mert eleinte az internetes vásárlás az nem volt egy túl bizalomgerjesztő dolog. Gondoljunk arra, hogy akkoriban még a bankkártyák világa sem volt olyan fejlett, mint most. Tehát tulajdonképpen az, aki vásárolt kártyával, vagy bármilyen más módon, az meg kellett előlegezze a bizalmával azt a webáruházat, amelyik ugye lehet, hogy nem mondott semmit neki, mert túl messze volt tőle földrajzilag, soha nem hallott róla azelőtt, szóval miért bízzunk meg egy tőlünk távoli kis cégben, amelyik az interneten ígér valamit. És tulajdonképpen az első termékek jellemzően ilyen apróságok voltak, illetve egy idő után megjelent a zene, a videó, például furcsa módon a videókazetták árusítása is a 90-es években elég sok webáruház ajánlatához tartozott, még akkor voltak videókazetták, és széles körben elterjedtek voltak.
A technológia folyamatosan fejlődik, így értelemszerűen egyre inkább fejlettebbek a webáruházak is. De milyen fejlődések következtek be az elmúlt években, évtizedekben?
A 80-as évek végéhez képest ma gyakorlatilag rá sem tudunk ismerni arra, ami az interneten zajlik. Úgy technológiailag, mind abban a képességében, hogy hogyan alakult át az, hogy kommunikálunk egymással, az internet nagyon megváltozott. Egyúttal mi is megváltoztunk, mi vásárlók, mi fogyasztók, mi emberek, és ez az egész együtt alakítja azt, hogy milyen lehetőségek vannak az internetes kereskedelemben manapság. Kiemelnék egy-két technológiai újítást, innovációt, ami egyértelműen hozzájárul ahhoz, ahogy ma zajlik az internetes vásárlás. Ez alapvetően arról szól, hogy míg mondjuk 15 évvel ezelőtt a webáruházakból való vásárlás az otthoni vagy az irodai számítógépünkön történt, tehát egy klasszikus számítógépről beléptünk az internetre, és ott beléptünk egy áruházba, egy webáruházba, addig ma teret kezd nyerni a mobiltelefonról, főleg a mobiltelefonról való vásárlás, aminek más jellemvonásai vannak, tehát a fogyasztók másképp használják a telefont vásárlásra, mint például a számítógépüket, a termékeket, a különböző ajánlatokat, másképp a percepciónk más róla, másképp látjuk. Eleve kisebb a képernyő, függőleges irányultságú, hajlamosak vagyunk felületesebben megvizsgálni a termékeket, nem beszélve arról, hogy az impulzus vásárlásnak is nagyobb a jelentősége. Az impulzus vásárlás azt jelenti, hogy nem gondolkodunk túl sokat, hanem valamilyen belső impulzusból, vagy pedig egy hirtelen kiváltó ingerből, például valamilyen promóció miatt hamarabb vásárolunk. Ez egyébként az internetes vásárlásra is jellemző összességében, tehát nem csak a mobiltelefonos vásárlásra. Viszont azt szokták mondani kutatások alapján a szakemberek, hogy a mobiltelefonról való vásárlás jobban ki van téve ezeknek a jelenségeknek, tehát annak, hogy hirtelenebb módon vásároljunk, gyakrabban vásároljunk, több pénzt költsünk el internetes vásárlásra, és ez például nem létezett 10 évvel ezelőtt, mert akkor még az okostelefonok még tulajdonképpen már léteztek, csak drágák voltak, illetve a mobil internet jóval drágább volt, ami miatt nem akárhonnan, akármikor és akármit tettünk meg. Úgyhogy ez lenne egy olyan fejlemény, ami most jelenleg nagyon befolyásolja a webáruházak működését, ezért toppon kell legyenek úgy a számítógépes formátumban is, tehát nagyon jól kell kinézzen és működőképes kell legyen a webáruház a számítógépen is, de az okostelefonokon is jól kell kinézzen és hasznos, működőképes kell legyen. Egy másik érdekesség, amit kiemelnék, ami nem létezett régebb és ma meg létezik, ez újra a vásárlókról szól inkább. Ez nem más, mint az a jelenség, amikor elmegyünk egy klasszikus áruházba, egy szupermarketbe vagy egy boltba, például egy szaküzletbe megyünk, ahol elektronikai meg ilyen multimédia termékeket árulnak, számítógépeket, háztartási eszközöket, stb. Megállunk ott a polcok között, fogjuk a telefonunk, belépünk egy webáruháznak a felületére, megnézzük azt, hogy mi történik ott, milyen árak vannak, milyen termékek vannak, és az alapján vizsgáljuk meg az árakat, hogy vajon interneten lenne előnyösebb megvásárolni, vagy pedig az üzletben lenne előnyösebb megvásárolni. És gyakori jelenség, és ezt sokan szokták mondani, akik ilyen helyen dolgoznak, hogy valaki elmegy egy szupermarketbe, megnézi a terméket, a kezével megforgatja, megvizsgálja, hogy milyen, és ott helyben egy webáruházból vásárol, nem abból az üzletből. Kívülről nézve egy ilyen enyhén pofátlan vásárlói magatartás, viszont avval a felismeréssel járt a nem internetes üzletek számára, hogy a vásárló a főnök, a vásárló az úr, hogyha úgy gondolja, hogy jobb az ajánlat interneten, akkor már nem érdekli őt, hogy ott a helyszínen megvegye azt a terméket, amihez ott konkrétan hozzájuthatna, hanem inkább vár egy-két napot, de nyer rajta 200-300 lejt. Ennek az ellentéte is igaz. Sokszor azért nézzünk meg különféle termékeket webáruházak felületein, hogy ismerjük meg őket jobban. Nézzük meg róluk az alapinformációkat, nézzük meg, hogy mit tudnak, mit írnak róluk mások, milyen kommenteket, review-kat hagynak, és azt követően megyünk el egy offline boltba, és vásároljuk meg a terméket. Tehát ez fordítva is működik. Szóval azt kell látni, hogy ami ma a webáruházakra vár, és a klasszikus boltokra, az a megváltozott vásárló. A vásárlók másképp gondolkodnak, okosabbak, felvilágosultabbak a termék tulajdonságait illetően, az árakat illetően. Manapság nem ritka, hogy egy vásárló, egy érdeklődő többet tud a termékről, mint az eladó. És ez az internetnek köszönhető. Most az elején említettem a kérdésre adott válaszomnak, hogy technológiákban is nagy a változás. Itt kiemelném azt, hogy a programnyelvek, amelyek segítségével a webáruházakat létrehozzák, programozzák, azok is sokat fejlődtek, és olyan dolgokat tesznek lehetővé, amelyek sokkal gyorsabbá, sokkal felhasználóbarátabbá, változtathatóbbá, fejleszthetőbbé teszik a webáruházakat. Tehát még mondjuk a 2000-es évek elején nagyon komoly munkával járt egy olyan webáruház létrehozása, ami nem csak hogy működőképes volt, hanem a felhasználói élmény is jó volt. Addig ma ezt innen-onnan már be lehet szerezni viszonylag olcsón, sokszor nyílt forráskódú szoftverként is, és sokkal hamarabb indulhat el egy webáruház, mint régebb. Régebb a legtöbb webáruház saját fejlesztésű webáruház volt, manapság pedig egyre kevesebb ilyen van, gyakorlatilag egy-két nap leforgása alatt minimális programozói munkával, vagy bizonyos esetekben semmilyen programozói munkával indíthatjuk el a webáruházunkat. Talán ez a legnagyobb változás, ami manapság nagyon látványos.
Hogyan látod azt, hogy bizonyos webáruházakon más-más cégek is hirdetnek? Gondolok itt például az Emagra, amelyiknek rengeteg third party-ja van.
Ez egy olyan jelenség, hogy ez régebb is megvolt, viszont bizonyos szereplők a piacon, bizonyos webáruházak annyira kinőtték magukat, hogy tulajdonképpen egy idő után észrevették azt a lehetőséget, hogy ha beengednek másokat is az ő felületükre, akkor abból ők csak nyerhetnek. Tehát valahogy úgy képzeljük ezt el, mint ahogy a plázák fejlődtek. Eleinte a 30-as, 40-es években az amerikai plázák azok egy cég voltak, és ők árultak mindent. Egy idő után felismerték azt, hogy talán ők kellene legyenek azok, akik bérleti díjat szednek másoktól, akik különböző területeken jobbak, és beengedtek más cégeket. Valójában ugyanez a története az online plázáknak, vagy hívjuk úgy őket, inkább hivatalosabban úgy hívják őket, hogy online piacterek, tehát gyakorlatilag ilyen nagy szereplők, mint Románia legnagyobb webáruháza is, illetve a világ legnagyobb webáruháza, vagy piactere az Amazon.com, tulajdonképpen ilyenek, és ez egy természetes fejlődési iránya minden olyan webáruháznak, amelyik kellően nagy lesz. A kellően nagy webáruházak, amelyek sok mindent árulnak, egy idő után alanyi jogon kapják a sok látogatót. Általában az a kérdés tevődik fel a webáruház fejlődésében, hogy ha megérkezik 100 látogató, akik közül mondjuk 10-en vásárolnak, és 90-en meg nem, akkor hogyan tudnánk megoldani azt, hogy abból a 90 látogatóból még kicsit többen vásároljanak, tehát ne menjenek el, ne kapcsolják le az oldalt, hanem maradjanak nálunk és vásároljanak. És az oka annak sokszor, hogy elhagyják a weboldalt, az az, hogy nem találják meg, amit kerestek, vagy nincs az ajánlatunkban, vagy valami van vele, drágább, mint máshol, vagy ilyesmi. És akkor a piaszterek úgy alakulnak ki, hogy beengednek más szereplőket, akik jobbak azon a területen, akik arra szakosodtak, arra a terméktípusra szakosodtak, arra a termék kategóriára szakosodtak, és így tovább. És hogyha már alanyi jogon jár ez a sok látogató, mert olyan híres az a webáruház, akkor így lehet a legjobban kihasználni ezt a nagy tömeget, amelyik minden másodpercben azon az oldalon jár. Szóval valójában a piaszterek alakulása a nagy webáruházaknak az egy nagyon logikus és hatékony fejlemény, ami oda vezet, hogy a látogatók nagy része igenis megtalálja a számításait, és ez nyilván az év végén látszik a könyvelésben is, tehát a bevételek is jobban alakulnak emiatt.
Tehát ezek a más vállalatok, amelyek szerepelnek az online piac térben, nem rontják az anyavállalat eladásait.
A kereskedelemben biztos vagyok benne, hogy akár a nem internetes kereskedelemben is meghúzzák a határokat, tehát ezek a szerződések tartalmaznak különféle olyan elvárásokat azon cégek irányába, amelyek be vannak engedve a piacterekre, amelyek garantálják az anyavállalat számára azt, hogy az anyavállalat ajánlata nem kerül hátrányba. Van egy mozgástér, amin belül egy ilyen piactér szereplő mozoghat. A minap láttam egy olyan ajánlatot az egyik nagy piactér itt Romániában, amelyik tulajdonképpen elviszi a román internetes kereskedelem nagy részét, tehát a legnagyobb szereplő, hogy a kisvállalat, amelyik a termékeit árulta ezen a piactéren, az tulajdonképpen olyan termékeket árult, amit az anyavállalat, tehát a piactér tulajdonosa nem árult. Más esetekben viszont a tulajdonosa a piactérnek is árul, és a partnervállalat is árul, tehát az, aki piacteret csak felhasználja. És kíváncsiságból megnéztem, hogy ezekben az esetekben a kis cég, a partnervállalat az, aki ezt a piacteret felhasználja, az a saját weboldalán mit csinál? Mert elég sok olyan szereplő van, amelyiknek van saját webáruháza is, és kíváncsi voltam, hogy ott mennyiért árulja, és azt vettem észre, hogy ott drágábban árulta, valószínűleg ennek az volt az oka, hogy a piactér leszabályozta az árakat, tehát azt mondta, hogy ennyiért lehet legfeljebb árulni a mi területünkön, a mi weboldalunkon, te pedig annyit írsz ki a saját webáruházad felületére, amennyit akarsz. Tehát ez például lehet bizonyítéka annak, hogy meghúzzák a vonalat. Azt viszont látni kell, és az Amazonnak a történetéből lehet ezt a legjobban látni, hogy egy idő után szinte mindegy, hogy az árakkal mit csinálnak a különböző szereplők, amelyek az Amazont felhasználják, és ott árulnak, ugyanis az Amazon már manapság is elsősorban nem webáruház, hanem piactér. Tehát az Amazon eladásainak a tekintélyes része nem a saját eladásai, hanem ő csak jutalékos rendszerben szerez pénzt. Tulajdonképpen a partnervállalatok azok, amelyek a nagy részét árulják az Amazonon, annak a sok terméknek, amit végül eladnak. Tehát egyre inkább piactérré válnak a nagy webáruházak, miután ráléptek a piactérré válás útjára. Hát így lehetne fogalmazni. És az árakban pedig valószínűleg egy idő után már annyira nem számít, mert a jutalékos rendszer az úgyis a piactér fenntartójának kedvez, a többi meg szimpla árverseny. Tehát ahogy alakul, ha túl drágán árulják, az az ő felelősségük, mert lehet, hogy nem veszik meg tőlük. Az anyavállalat, vagy hívjuk így, hogy anyavállalat, tulajdonképpen a piactér fenntartója az meg így is úgy is jól jár belőle.
A napokban láttam az egyic romániai online piactéren egy terméket, amit nem maga az anyavállalat vagy az üzemeltető vállalat árult, és a termék ára nagyságrendekkel volt nagyobb, mint az úgynevezett hivatalos ár. Egy almás termékről van szó, és az árkülönbség elérte bizonyos termékeknél az 500 eurót, és mégis voltak visszajelzések, és mégis voltak vásárlók. Miért lehetséges ez?
Hát az, hogy milyen ár jelenik meg nekünk, arról tudni kell, hogy a legtöbb esetben, ahogyha kellően nagy a webáruház, akkor az árak különböző algoritmusok által vannak változtatva, tehát már réges-régen nem emberek adják meg az árakat, hanem kereslet függvényében, a rendelkezésre álló készletek függvényében és egyéb háttéralkuk függvényében nő vagy csökken az ár. És éppen ezért megtörténhet az például, hogy most függetlenül a Black Friday-tól vagy a Fekete Péntektől, ugye ahogy szokták magyarul is hívni, függetlenül attól nagy árváltozások állnak be, és ez ennek tulajdonítható. Tehát vagy az, hogy a készleten kevés van, vagy túl sok van még, igaz, tehát rá kell lépni, akkor csökkentik az árakat, promóciókat indítanak el. Ha pedig mondjuk egy nagyon keresett termékről van szó, és alapvetően mindenki jól jár vele, akkor megdrágítják, főleg, hogyha abból kevés van már stockon. Tehát gyakorlatilag ez lehet a fő oka annak, hogy az árak változnak, sokszor radikálisan változnak. Na most az egyik probléma, ami sokakat foglalkoztat, hogy mi történik akkor, hogyha ilyen furcsa időszakokban, mint például a Black Friday, azaz a Fekete Péntek, hogy vajon létezik az a jelenség, hogy valaki megnöveli az árat, egy webáruház megnöveli az árat, csak azért, hogy tudja nagyon leengedni Black Friday-kor? És ez sokakat foglalkoztat. Most tudni kell az, hogy létezik ez a jelenség, viszont illegális, 45 nappal azelőtt lehet utoljára hozzányúlni látványosan az árhoz. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy webáruházat elkapunk, hogy a Black Friday előtt 45 nappal, vagy nem 45, hanem legkevesebb 45 nappal, például 40 nappal, vagy 30 nappal, vagy 10 nappal azelőtt felviszi az árakat azért, hogy tudjon adni egy 40%-os árkedvezményt, akkor azt fel lehet jelenteni. Tehát a fogyasztóvédelem fog foglalkozni az üggyel, szóval ilyet nem lehet tenni. Ettől függetlenül kisebb webáruházak, vagy azért, mert mert nem ismerik a szabályokat, vagy azért, mert kockáztatnak, megteszik. Minden alkalommal van ilyen. A fogyasztóvédelem minden alkalommal büntet, ez egy ilyen természetes dolog, nem csak nálunk, hanem külföldön is egyébként, tehát máshol is jellemző ez a praktika.
Ha már a fekete pénteknél tartunk, hogy létezik az, hogy Romániában minden hónapban van fekete péntek, hogy nem mondjam azt, hogy egyes webáruházaknál vagy áruházaknál minden héten fekete az a bizonyos pénteki nap?
Ugye a fekete péntek az Amerikából származó vásárlási ünnep, vagy így fogalmazzak. Sokak számára ez a konzumerizmus szimbóluma és egy ilyen jellemzően amerikai jelenség, ami nagyon sok embernek nem nyeri el a tetszését. Ennek ellenére, hogyha ránézünk azokra a számokra, amelyek arról szólnak, hogy hányan vásárolnak fekete pénteken egy átlagos péntekhez képest, akkor megdöbbentő, hogy mennyire népszerű ez a promóciós eszköz, mert egyébként pusztán egy promóciós eszközről van szó. Arról van szó, hogy kihasználják a webáruházak marketingesei az embereknek azt a tulajdonságát, hogyha előre van vetítve valami jövőbeli haszon, akkor az emberek arra a jövőbeli haszonra terveket szőnek, és abban a pillanatban, amikor a jövőbeli haszon lehetősége bekövetkezik, akkor azt egy nagyon-nagyon jó üzletnek fogják titulálni, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy olyan jó üzlet, tehát például olyan dolgot vásárolnak meg, amire nincs itt szükségük, vagy pedig olyan áron vásárolják meg, amelyik nem biztos, hogy indokolt, annak ellenére, hogy le van szállítva. Tehát a jövőbeli haszon előrevetítésének a hangsúlyozása az adja a fekete péntek varázsát. És Romániában különösen népszerű, illetve talán Európában az egyik olyan ország Románia, ahol a legnépszerűbb a fekete péntek. Na most azt is tudni kell, hogy a romániai webáruházak közül a főszereplő webáruház annyira erős, hogy már évek óta kisajátította magának a jogot, hogy megmondja, hogy mikor legyen a fekete péntek. Tehát a fekete péntek Romániában nem akkor van, amikor a normális fekete péntek kellene legyen, és ezt megtehetik. Tehát valójában ez nem egy kőbevésett dolog, hanem ők mozgatják, amikor beharangozzák, hogy mikor lesz a fekete péntek, a többi webáruház kell alkalmazkodjon ehhez, mert hogyha nem alkalmazkodik, akkor kisebb szeletet tudnak abból a bevételi tortából elérni. És az, hogy milyen gyakran lehet bevetni ezt a cselt, tehát milyen gyakran lehet valamilyen ilyen jellegű, ilyen fekete péntek jellegű promóciót meghirdetni, ez egy nagyon jó kérdés. Tudni kell, hogy nem csak Romániában áll fenn az a jelenség, hogy van fekete péntek, és azután közvetlenül jön a karácsonyi promóciós időszak, ugye amúgy az Egyesült Államokban a fekete péntek az, amelyik megnyitja a karácsonyi promóciós időszakot, hanem van mindenféle egyéb. És akkor itt a kreativitás szabja a határt valójában, illetve az, hogy az emberek vásárló ereje hogyan alakul. Jellemző az például, hogy a fizetésnap utáni időszakban általában több a próbálkozás különféle promóciókra, úgy általában a webáruházaknál. De vannak mindenféle a fekete péntekhez hasonló napok, amelyeket később találtak ki kreatív reklámszakemberek. Például a Cyber Monday, amelyik egy ilyen az IT és multimédia webáruházak jellemző hétfője. Vannak Cyber Monday, több is van, nem csak egy. Vannak mindenféle egyéb ilyen, hát hívjuk őket vásárlási ünnepnek, bár nem annyira ünnepélyes, bizonyos szemszögben legalábbis semmiképp nem. De az egész valami olyasmi, mint amikor eldöntjük, hogy jól szeretnénk érezni magunkat. Tehát például évente egyszer elmegyünk nyaralni. Na hát a fekete péntek is egy ilyen évente egyszeri történet, de mi van akkor, hogyha meg tudjuk engedni magunknak, hogy évente többször menjünk nyaralni? Na most miért ne lehetne több fekete péntek, meg Cyber Monday, meg ilyesmi? Tehát valójában, hogyha egy webáruház ráérez arra, hogy a vásárló közönsége mikor hajlamos, mikor hajlandó többet költeni különböző olyan termékekre, amelyeket az a webáruház árul, akkor érdemes ilyen napi vagy akár heti promóciós időszakokat indítani. Tehát ez egyébként is érdemes lenne, ezt a nem webáruházak is végzik ezt a gyakorlatot, tehát a klasszikus üzleteknél is hasonlóan szoktak gondolkodni.
Szóba jött a reklám és a reklámozás. Mi kell ahhoz, hogy egy reklám jó legyen, és megfogja a vásárlókat, a potenciális vásárlókat?
A reklám az elsősorban egy olyan ígéret kell legyen, ami bizalomgerjesztő. Most lehet ennek egy formális, egy hivatalos meghatározást is adni, de egy jó reklám alapvetően kell rendelkezzen a megfelelő információval arról, hogy milyen előnnyel jár annak a terméknek vagy szolgáltatásnak a megvásárlása, tehát az előny, és ezt egy olyan körítésbe kell helyezni, amelyik által egy kicsit olyan történetté szelidül, egy jól elmondható, elmesélhető kis sztorivá szelidül az az ajánlat. Tehát ez különbözteti meg a jó reklámot például a szimpla, egyszerű ajánlattól. Tehát, hogyha elmegyünk az üzletbe, és azt látjuk az egyik terméknél, hogy van egy fekete ár, és az át van húzva, és alatta van egy másik ár, ez csak egy egyszerű promóció. De reklám formájában ezt a promóciót el tudjuk mesélni. Általában, hogyha egy sztoriba ágyazunk egy ajánlatot, egy visszautasíthatatlan ajánlatot, akkor attól jó lesz a reklám. Egy másik megközelítés lehet mondjuk az, hogy mivel asszociáljuk, milyen értékekkel, milyen előnyökkel asszociáljuk, kapcsoljuk össze azt, akik mi vagyunk, tehát például a cégünknek a nevét, a márkáját, a brandjét. És a tévéreklámoknál gyakran tetten érhető az, hogy egy olyan történetbe van ágyazva a brand, amivel könnyebben megjegyezhetővé válik, könnyebben tudjuk asszociálni. Utána, amikor látunk valami hasonló dolgot kint az utcán, vagy beszélgetés közben felmerül, akkor egyből arra a brandre gondolunk. Tehát ez lenne a második tanulság a jó reklámhoz, hogy azon túl, hogy sztoriként, történetként kommunikáljunk, és ne csak puszta tényeket kommunikáljunk, azon túl a megfelelő hangulattal, a megfelelő történettel asszociáljuk a márkánkat, azt, akik mi vagyunk, a cégünket. És ez a két dolog, ez már megoldja a reklám hatékonyságának a tekintélyes részét. Nyilván még vannak technikai, meg egyéb elemek is, de ez a két dolog, ez véleményem szerint a 70-80%-át a problémának megoldja. Nyilván hozzá kell tennem, hogy nem minden függ tőlünk. Tehát például egy reklám lehet jó, hogyha rosszul célozzák. Hogyha nem azoknak jelenik meg, illetve nem akkor, amikor kellene. Tehát nagyon sok jó reklámkampány pont azért bukott el régebb, mert nem volt meg a megfelelő módja annak, hogy épp azokhoz jusson el, akik a célcsoportunk részeit képezik. Tehát hiába mutatunk egy reklámot valakinek, aki nem a tipikus vevő, vagy nem az ideális vevő, mert attól nem lesz jó reklám. Lehet, hogy jó reklám a gyártónak, aki létrehozta a reklámot, de nem jó reklám a vásárlónak. Szóval gyakran ez a probléma a reklám hatékonysággal, hogy bár az üzenet rendben van, de a csatorna nincs rendben, tehát ott tévedtünk. Egy másik probléma, és ez benne az utolsó probléma, ez se tőlünk függ, tehát a csatorna nem helyes kiválasztásán túl, az nem más, mint a zaj. Zajnak hívjuk azt a jelenséget, amikor túl sok a reklám. Igaz? Tehát mi is reklámozunk, és az összes konkurensünk is reklámoz, és gyakorlatilag ott vannak a fogyasztók, a vásárlók, akik folyamatosan reklámüzenetekkel szembesülnek, és esélyünk sincs olyan sokszor a fogyasztóink, a vásárlóink figyelmébe kerülni, hogy meg tudjanak minket jegyezni. Nagyvárosban érdemes körülnézni, hogy hány reklámüzenetet látunk, amíg elszámolunk 5-ig, vagy interneten hány reklámüzenetet látunk, amíg elszámolunk 5-ig. Tehát, hogyha nagy a zaj, és minél nagyobb a zaj, annál kisebbek az esélyeink, hogy hatékonyak legyünk. Ez az idegrendszernek a sajátossága. Egyszerűen nem vagyunk képesek minden ingerre figyelni.
Mi kell ahhoz, hogy jól be tudjunk pozícionálni egy reklámot?
Ahhoz, hogy a reklám célba érjen, ahhoz nagyon kell ismerjük a célcsoportunkat. A célcsoport az a tömegből az a pár ember, vagy pár tíz, vagy pár száz, vagy pár ezer, vagy akár pár tízezer ember, akik nagy valószínűséggel igénylik a mi termékeinket, rendelkeznek avval a szükséglettel, ami miatt keresik annak a szükségletnek a megoldási lehetőségeit. Tehát tulajdonképpen a célzásnak az egyik legfontosabb első lépése az az, hogy ismerjük meg a felhasználóinkat, a vásárlóinkat. Például, hogyha egy üzletet működtetünk, legyen az webáruház vagy nem internetes üzlet, akkor is kiindulhatunk abból, hogy kik azok, akik úgy vásárolnak tőlünk, hogy rendszeresen visszajárnak, újra vásárolnak. Mi bennük a közös? Mi a közös tulajdonságuk azoknak az embereknek, akik hűséges vásárlóink? Ha ebből kiindulva kezdünk rákeresni arra, hogy milyen csatornákon lehetne, kommunikációs csatornákon lehetne elérni ezeket a típusú embereket, akik hasonlítanak a hűséges vásárlóinkra, akkor már nagyon közel járunk ahhoz, hogy megfelelően célozzuk a reklámunkat. Mondok egy példát. Ha van egy virágüzletünk, és azt figyeljük meg, hogy a vásárlóink nagy része nyugdíjas, mondjuk nyugdíjas férfi, és jellemzően értelmiségi nyugdíjas férfi, akkor nyilvánvalóan a reklámunkat ne Instagramon indítsuk el, mert értelmiségi nyugdíjas férfiaknak csak töredékét érjük el Instagramon reklámokkal. Tehát valójában a fő kérdés az ebben az esetben az, hogy hol lehetne elérni hatékonyan, milyen kommunikációs csatornán lehetne elérni hatékonyan az értelmiségi nyugdíjas marosvásárhelyi férfiakat például. És ez már a célzás irányába tett óriási lépés.
Tegyük fel, hogy megvan a tábor, megvan a csatorna, de mégsem jönnek a vásárlók, mert egyszerűen a reklám egy adott ponton túl már idegesíti őket. Gondolok itt például a YouTube-ra, ahol egymás után akár 2-3 reklám is bejöhet, és ezeket, ha nem is kell teljesen végignézni, 20-30 másodpercig kell őket figyelni, mielőtt a kívánt tartalmat megtekinthetnénk. Ez mennyire zavaró, illetve mennyivel csökkenti a vásárlási hajlandóságot?
A zavaró reklám a legnagyobb ellensége a reklámtevékenységnek, és általában azért következik be, mert sokan, akik reklámra adják a fejüket, tehát elkezdenek reklámozni, befejezik a gondolkodást ott, hogy kész van a reklám. Tehát gyakorlatilag már kevés energiát szentelnek arra, hogy hol közvetítsék az üzenetet, milyen csatornán, illetve milyen gyakorisággal. Nem internetes közegben meg vagyunk szokva bizonyos ritmusokkal, a mindennapokban például az útszéli plakátokra néha rátekintünk. Általában nem éljük meg intruzívnak, betolakodónak az útszéli plakátokat, és éppen ezért, aki útszéli plakátokkal reklámoz, az meg van szokva avval, hogy az mekkora hatékonyságú. Az újságreklámokkal is az a helyzet, hogy ha megfelelő adagban jelennek meg, tehát a többi tartalom között vagy mellett nincsenek túlzásba víve, akkor van egy adott hatékonyságuk. Viszont az interneten következett be először az, hogy nem nagyon értették sokan, és a mai napig nem értik sokan, hogy mennyi a sok, mennyi a kevés. És ennek a fő oka valószínűleg nem az, hogy félreismerik a lehetséges vásárlóikat, hanem egyszerűen az, hogy nem is tudják, hogy be lehet állítani különféle dolgokat. A YouTube reklámok esetén, a Google hirdetések, Google szöveges hirdetések esetén, a Facebook hirdetések esetén, és egyéb online reklámok esetén is. Vannak különféle beállításokat, amelyeket érdemes végig gondolni előbb, mielőtt a kampányunkat elindítjuk. Itt gondolok arra, hogy bizonyos reklámüzenetek, hogyha egyszerűek, mondjuk arra abból a célból születek, hogy csak köszönjünk be, tehát nem akarunk eladni semmit, hanem csak a márkánkat akarjuk ismertebbé tenni, a márkánkat akarjuk felismerhetőbbé tenni, akkor érdemesebb többször megmutatni, és azt mondják a kutatók ezen a területen, hogy az átlagos szám az a 9, tehát úgy érdemes megoldani, hogy 9-szer lásson valaki egy márkát egy reklámban, mert akkor megjegyezhetővé válik a márka. A 9 ez nagyon soknak tűnik bizonyos esetek, más esetekben meg nem. És ennek több oka van, egyrészt a zaj, amiről beszéltem az előbb, hogy megtörténhet, hogy túl sok az inger, és hogyha sok az inger, akkor lehet, hogy többször kell megjeleníteni a reklámunkat, és hogyha túl kevés az inger, és mégis sokszor látjuk a reklámot, akkor meg lehet, hogy már intruzívnak tűnik. Nem olyan nagyon könnyű eltalálni, hogy hányszor legyen megjelenítve a reklám, de ezt úgy szokták a szakemberek internetes reklámok esetén kikísérletezni, kitapasztalni, hogy egyszerűen próbálkoznak. És a statisztikák azok nagyon gyakran élő statisztikák, tehát azonnal látjuk, hogy mi az eredménye a reklámtevékenységünknek. Lehet látni, hogy hányadik megjelenés után kezd működni egy reklám. És mondjuk beállíthatjuk azt, hogy egy felhasználónak, egy internet felhasználónak naponta 2-szer jelenjen meg. Ha ez nem működik jól, akkor beállítjuk, hogy naponta 3-szor jelenjen meg, és lehet, hogy ebben az esetben egy kicsit jobbak az eredmények. És hogyha beállítjuk mondjuk arra, hogy naponta 10-szer jelenjen meg, akkor meg már újra csökkennek az eredmények. Tehát valójában iparág függő, piac függő, sokszor attól is függ, hogy akik a vásárlóink, ők mennyire vannak jelen interneten. Például az idősebb generációkat alapvetően annyira nem zavarja a reklám, az internetes reklám legalábbis, míg egyes fiatalabb generációk meg egyenesen letiltják, tehát nekik semmilyen reklám nem jelenik meg soha. És valójában ez azért egy fontos kérdés, mert a felelős reklámozás az nagyon kijárna most már itt nálunk is az országban. Felelős reklámozás alatt azt értem, hogy a reklám vissza kellene nyerje az eredeti funkcióját, ami az volt, hogy informál, és esetleg úgy informál, hogy közben szórakoztat is. És ennyi. Nem az a jó reklám, amelyik folyamatosan jelen van, és nem hagy békén, és nem lehet lekapcsolni, hanem az a jó reklám, amelyik épp jókor, épp a megfelelő személynek hasznos tartalmat nyújt. És ehhez kellene visszatérjünk, ehhez viszont az kell, hogy a reklámozók foglalkozzanak evel a részével is a történetnek, nem csak a reklám tartalmával, mint ahogy nagyon gyakran megtörténik.
Fogalmazhatnánk akár úgy is akkor, hogy a kevesebb, néha több.
Így van, ez pontosan így van, és vannak olyan márkák, amelyek valószínűleg, hogy elsősorban a közkedvelt mi voltuk miatt, illetve az alapítóik aurája, az alapítóik legendáris személyisége miatt soha nem is reklámoztak, vagy nem voltak ráutalva sohasem, hogy közvetlenül reklámozzanak. Gondolok itt például a Teslára, amelyikről épp ma olvastam, hogy a Tesla elektromos autó soha nem költött semmit reklámra, és mégis most már ott van, hogy a legnagyobb cégek közé kezdett tartozni az autópiacon világszinten. Az Apple-t is fel lehetne hozni példának, bár Apple reklámok léteznek, de jellemzően a kiskereskedők azok, amelyek reklámozzák. Az Apple saját magát rendkívül ritkán reklámozza, maximum eseményszponzorálásokkal, vagy pedig bizonyos jó ügyek mellé állással reklámozza magát, de klasszikus értelemben nem reklámozza magát. Szóval létezik egy olyan jelenség, amit úgy hívnak az amerikaiak, hogy marketing without advertising, vagyis marketing reklám nélkül, amikor a termék eladja magát. Most ez sokszor irreális elvárás, tehát nem lehet minden terméktől elvárni, hogy eladja magát, de vannak termékek, amelyeknél az úgy épp elég, mert eladja magát, nem kell reklámozni. Amelyik termék meg nem ilyen, azt meg kell reklámozni, viszont felelős módon kell reklámozni, emberi módon kell kommunikálni, figyelembe kell venni azt, hogy ha frusztrációt okozunk a célcsoportunknak, az visszaüt, és mi fizetünk azért, hogy ők frusztráltak legyenek. Tehát ezt kell mindenek előtt tudatosítani, hogy sokszor a rossz reklám az pont ezt okozza, frusztrációt vásárolunk a cég pénzén. Kinek éri ez meg? Ez jó kérdés.
Mi lesz a reklámok jövője egyfajta ilyen összegzésképpen?
A reklámok jövője egy kicsit ijesztő, ezért szólok mindenkinek előre, hogy aki nem szereti a tudományos, fantasztikus dolgokat, irodalmat, az lehet, hogy ezt a műsort, akkor ezt a részét legalábbis egy pohár vízzel fogyassza el. A reklámok jövője egyértelműen arról szól, hogy a különböző olyan helyek, olyan platformok, olyan technológiák, amelyek segítségével mi reklámokat tudunk mutatni a célcsoportunknak, azok, ezek a platformok mennyire képesek a fogyasztókról, a vásárlókról minél több adatot szerezni. Itt arra gondolok, hogy például a Google, a Facebook, illetve van még néhány komoly nemzetközi szereplő, amelyik az online reklámok piacán piacvezető, vagy pedig nagy szereplő. Gyakorlatilag már most úgy gondolkodik, hogy 2030-ra még mindig versenyben legyen, gyakorlatilag ehhez rengeteg információt gyűjt a felhasználóiról. Most ezeket az információkat, amelyeket összegyűjt, ezeket legálisan gyűjti, tehát még mielőtt belegondolnánk abba, hogy kisemmiznek minket és az információinkat mind felhasználják, nem erről van szó, gyakorlatilag mi beleegyezünk abba, hogy információkat gyűjtsenek rólunk. Tehát például, amikor regisztrálunk Google-re, mint felhasználó, vagy pedig a Facebook Messenger alkalmazást letöltjük az okostelefonunkra, akkor beleegyezünk bizonyos feltételekbe, és a feltételekben írja a kerekperec, hogy mi valójában nem dollárban, hanem az adatainkkal fizetünk cserében azért, hogy használhassuk ezeket az alkalmazásokat. Az adataink azok nem magánjellegűek olyan értelemben, hogy nem feltétlenül arra kíváncsiak ezek a nagy reklámplatformok, hogy kik vagyunk mi, hanem mi csak adatpontok vagyunk a sok adatpont között, és a viselkedésünk, a viselkedéseink, az, mire kattintunk, mennyi időt időzünk egy videón, egy cikk olvasásán, mennyi időt töltünk el különböző egyéb tartalmak fogyasztásával, mit lájkolunk, mit osztunk meg, milyen linkeket küldözgetünk Messengeren. Ezek mind-mind adatok arról, hogy az embereket mi érdekli igazán, mi után, milyen tartalmak elfogyasztása után döntenek bizonyos vásárlásokról, milyen tartalmak elfogyasztása után kapcsolják le az ablakokat és nem vásárolnak. Tehát gyakorlatilag egy olyan nagyon-nagyon nagy adatbázist képzeljünk el, amit amúgy úgy hívnak, hogy egy gyakorlatilag egy jelenség, a big data, nagy mega adatbázisok és azok összekapcsolásából járó óriási nagy adatbázis, amiből rengeteg dolgot lehet előrejelezni. És gondoljunk bele, mi amikor a telefonunkon vagy a számítógépünkön interakcióba lépünk ezekkel a platformokkal, tehát például a Google-ben keresünk, vagy a Facebookon, vagy az Instagramon görgetünk a tartalmak között, akkor az mind viselkedés. Igaz, egy gyakorlatilag olyan, mintha folyamatosan egy közvéleménykutatás űrlapját töltenénk ki. És ezek az információk áramolnak be ezeknek a nagy reklám platformoknak a szervereire. és egyre pontosabban lehet célozni reklámokat. A jövője a reklámnak olyan szempontból érdekes, hogy amennyiben nem tiltjuk le az internetes reklámjainkat, akkor egy olyan jelenségnek lehetünk szemtanúja a következő 5-10 évben, hogy egyre relevánsabb reklámokat fogunk látni, épp jókor, épp a megfelelő időben, épp a megfelelő üzenetet fogjuk látni a reklámokban. Régebb ugye a reklámokról az volt az elterjedt vélemény, hogy a reklám az egy ilyen disruptív, tehát a tevékenységünkben megszakító üzenet, amire lehet, hogy nem is vagyunk vevők, igaz? Tehát nézzünk egy tévéműsort, és akkor egyszer csak ásványvíz reklám, mondjak egy még rosszabbat, nem tudom, mosószer reklám, igaz? És hát kinek van szüksége, van mosószerünk. Na de mi van akkor, hogyha a jövő reklámja olyan, hogy épp akkor jelenik meg, amikor épp kifogytunk a mosószerből? Vagy pedig épp akkor jelenik meg a legközelebbi gyors étteremnek a reklámja az okostelefonunkon, amikor épp megy le a vércukorszintünk? És ez az ijesztő része. A Google nemrég felvásárolta a Fitbit nevű okos óra és fitness óra gyártót, amelyik a világ egyik legnagyobb fitness óra gyártója. Több millió felhasználóval rendelkezik, és az újabb Fitbit órák, akárcsak nagyon sok óra, kezd most már olyan adatokat is szolgáltatni, amelyek biometrikus adatok, tehát azon túl, hogy mekkora pulzus számunk, egyéb dolgokat is kezd mérni, és évek kérdése az, hogy ilyen dolgokat is mérjen, hogy épp mennyi a vércukorszintünk, épp mennyi esetleg a vérnyomásunk esetleg, bár ennek technikai korlátai vannak, de a vércukorszint csökkenése az egyértelmű jele annak, hogy kezdünk éhesek lenni. Gondoljunk bele abba, hogy járunk-elünk az utcán, mondjuk Marosvásárhelyen a főtéren, és kezdünk éhesek lenni, és amikor a telefonunk elővesszük, akkor megjelenik egy reklám, hogy a nem tudom melyik étteremben, ha bemegyünk és azt a promókódot elmondjuk, ami a nevünkkel kezdődik például, akkor 10%-kal olcsóban ehetünk, és személyre szabott reklámot kapunk. Tehát összefoglalva, a reklám jövője az a just-in-time reklám, és a radikálisan személyre szabott reklám. Tehát valójában ez a kettő együtt. Épp jókor, épp a megfelelő személynek. És hogyha eljátszunk ezzel a gondolattal, akkor ez nem egy olyan rossz dolog. Alapvetően egy win-win, egy nyerő helyzet minden szereplőnek, de mindig ott marad a kérdés, hogy mennyire legális, vagy mennyire etikus az a sok adat, amit megszereznek rólunk ezek a vállalatok. Ettől a kérdéstől nagyon nehéz lesz elvonatkoztatni 2030-ban is.
László, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást, bármikor nagyon szívesen állok rendelkezésükre, és hát azt kívánom a kedves rádióhallgatóknak, hogy a technológia fejlődését azt olyan szemszögből is érdemes megvizsgálni, hogy milyen előnyökkel jár, mert az utóbbi időben nagyon gyakran találkozom avval a véleménnyel, hogy ha valami újdonság, új technológia, akkor az lehet, hogy rosszat akar. Ez nem így van. Nézőpont kérdése, ne felejtsük el, hogy a technológia soha nem gonosz, maximum azok, akik a technológiát rosszra használják.
Ki is használom a feldobott ajánlatot, és arra kérném, hogy jövő héten folytassuk még ezt a beszélgetést, hiszen rengeteg kérdésre nem kerülhetett sor.
Nagyon szívesen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Serd László marketing szakembernek, a kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának adjunktusának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagy Bodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.